Folytatódik az aréna, az Inforádió mikrofonjánál Farkas Dávid, a stúdióban Fürjes Balázs, az egyes kiemelt fővárosi beruházásokért felelős kormánybiztos. A hírek előtt beszéltünk a beruházások rövid, közép és hosszú távú előnyeiről, a különféle hatásairól, most beszéljünk azért átfogóan a költségvetéséről is. A vizes világbajnoksághoz kapcsolódó beruházások mennyibe kerültek, kerülnek?
Nagyon köszönöm a kérdést, mert akkor több mindent tisztába tehetünk. Ugye ez egy rendkívüli helyzet volt, beszéltünk erről, egyszer csak teljesen váratlanul visszalépett a mexikói helyszín. A vizes világbajnokságra minden helyszín 7 évet szokott minden város készülni, mi pedig 2 évvel a VB előtt egy váratlan rendkívüli helyzetben beléptünk. Ezért természetesen a költségvetést is másképp kellett megalkotni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy egy felelős munkát kellett elvégezni a vizes VB vállalása előtt, tehát mielőtt azt mondtuk, hogy mi ebbe belevágunk, hogy meg kellett becsülni, erre nagyon rövid idő állt rendelkezésre, de korábbi vizes világbajnokság, magyarországi építési adatok, stb. Alapján meg kellett becsülni, egy alapos szakmai becslést kellett végezni, hogy 2 év alatt az egy dolog, hogy elég lesz-e az idő, és föl tudjuk-e építeni, amit föl kell építeni, meg föl tudunk-e készülni a szervezésre, ezt is meg kellett becsülni. Ez se volt egyszerű, majd erről is talán beszéltünk, de a legfontosabb, legfelelősebb munka az volt, hogy belefér-e ez nekünk, tudja-e vállalni, mekkora kiadás ez körülbelül, és tudja-e vállalni. És akkor arra jutottunk, hogy lehetetlen volt ilyen rövid idő alatt minden apró tételt kiszámolni, de arról meg tudtunk győződni, hogy ha belevágunk ebbe a feladatba, akkor ez ugye 3 év költségvetését érinti, 2015, 2016, 2017, hogy egyik évben sem fogja a magyar költségvetésnek, az ország költségvetése kiadási oldalának a 0,5%-át sem elérni a vizes VB-vel járó költségek. És amikor erről meggyőződtünk, ellenőriztünk, osztottunk, szoroztunk, kikértük a FINA véleményét, hogy jól számoltunk-e, akkor azt lehetett mondani, hogy rendben van, a részletes költségvetés menet közben ki fog alakulni, de hogy mivel ez a 0,5%-át sem fogja elérni a kiadási tételek a magyar költségvetésnek, ezért ez egy vállalható dolog, és jár mindazzal az előnnyel, amiről beszéltünk a beszélgetés első részében. És ezt követően pedig azonnal neki kellett látni a munkának, a legfontosabb a Duna Aréna volt, elindítottuk a Duna Arénát, ahogy ott elindult az építkezés, elkezdtük tervezni a Hajóst, a Szécsit, a Komjádit és a többit, és akkor közbeszerzéseket tartottunk, és így az egyes költségtételek részleteikben egymás után váltak ismerté, tehát szakaszosan. Először tudtuk, hogy a Duna Aréna a legnagyobb falat, erről már kiderült 2015 áprilisában, hogy ez 49 milliárd forint lesz, nagyon sok minden tartalmaz ez a tétel, és utána egyen-egyenként szakaszosan jöttek a többi részletes költségtételek. Ma azt lehet mondani, hogy jól becsültünk, nemhogy a 0,5%-át, hanem a 0,25%-át sem éri el éves bontásba a költségvetésnek a vizes világbajnokság kiadásai. Tehát kevesebb 15, 16 és 17-ben, ha elosztom évenként, akkor kevesebb, mint 0,25%-a a magyar költségvetés kiadásainak. Ráadásul úgy, hogy ebbe a számításba bele számítottak mindent, ami szerintem csak részben tartozik a vizes VB költségvetéséhez. Tehát az én határozott állításom, hogy mivel Hajós Alfréd uszodára, Hajós Szécsi felújítására valójában már évek óta szükség volt, és a VB csak megteremtette a lehetőségét, hogy egy régi adósságot törleszünk. A Komjádi uszodát vizes VB nélkül is már fel kellett volna, vagy idén, vagy jövőre, vagy azt követően amúgy is felújítottuk volna. A Duna Aréna vízfelületére van igény, Budapesten utoljára nemzetközi mércét megütő, a kor követelményeink megfelelő versenyuszodát az 1930-as években avattak. A Dagály strandfürdőre az alapos felújítás, korszerűsítése ráfér. Tehát valójában az én állításom, hogy a költségek még ennél is jóval kisebbek, mert szerintem a költségtételek jelentős részét egy kicsit félrevezető a vizes VB-hez számolni. Szerintem a vizes VB költség az kizárólag a szervezés és az ideiglenes létesítmények költségei. A és nem tudom, hogy belemenjünk-e, mert mondjuk a Duna Arena az a legnagyobb falat, ha van erre.
Mindenképp.
Mert a Duna Arena azért jó példa, és nagyon köszönöm a kérdést, mert az a helyzet, hogy abból, hogy itt növekedik a költség nap mint nap, ezekből a mitoszokból egy szó sem igaz. Duna Arena erre a legjobb példa. Mit csináltunk a Duna Arénánál? Kiírtunk egy közbeszerzést 15 tavaszán, előírta a törvény, hogy csak a legolcsóbb ajánlatot lehet választani. A legolcsóbb ajánlat bruttó 49 milliárd forint volt, ebből 10 milliárd áfa, tehát nem is kiadás, ez visszajön a költségvetésbe, 21 milliárd volt maga az aréna építési költsége, a többi bontás, ott a helyszínen volt a kisebb épületek, amit le kellett bontani, bontásra, közműmunkálatokra, tervezésre, tereprendezésre, az 1 kilométeres gát, árvízvédelmi gát megépítésére ment, Angyalföld ezen része kiszolgáltatott volt a dunai árvizeknek, és minden nagyobb árvíz elöntötte, ennek egyszer s mindenkorra vége, megépítettünk egy 1 kilométeres fix és mobilgát, árvízvédelmi védművet, tehát erre a sok mindenből állt össze ez a 49 milliárd forint.
A véglegesítés is benne van?
Igen, természetesen az is benne van, hogy szétszereljük a VB után, és bezárjuk az épületet, és közbeszerzésen 40, bejön az ajánlat, 49 milliárd, ezt követően a kormány egy nyilvános, minden közbeszerzési dokumentum nyilvános, tehát amit én mondok, az most 10 perc alatt bárki leellenőrizheti, hogy igazat mondok-e, vagy füllentek. Közbeszerzés 49 milliárd, kormányhatározat Duna Arénára és ezekre a kapcsolódó munkákra. Nyilvános kormányhatározat azt mondja, hogy rendben van, 49 milliárd, a kivitelezőből aláírjuk azt nyilvános szerződést, 49 milliárd forint, és a Duna Aréna fölépítésének idejéig ez egyetlen fillérrel nem változott. Költségkereten belül, ha viszont határidő előtt átadtuk a Duna Arénát, és még egy heves vitában visszautasítottuk a kivitelezőnek azt az egyébként nem alaptalan kérését, hogy ő azt mondta, hogy oké, fiúk, ha én késtem volna, akkor ti a szerződésben napi 110 millió forint kötbért írtatok bele, és ha én egyetlen egy napot kések, akkor minden nap késedelem után napi 110 millió forint büntetést kellett volna fizetnem. Erre azért volt szükség, mert ugye itt a határidő nem mozdítható. Tehát egy ilyen, amikor egy fix sporteseményre építünk, nincs mód a késésre, tehát nagyon szigorú szankciókat kellett ebbe a szerződésbe beletenni, és akkor azt mondta, hogy egy idő után, hogy szépen láttuk, hogy jó halad a munka, akkor elkezdte mondogatni, hogy hát, de mondjuk a magánszektorban a szokás, hogy viszont ha határidő előtt készülök el, ami a megrendelőnek nagyon sok előnyt jelent, ezért engedhettük be már márciusban az úszókat, a gyerekeket az úszodába, sokkal több idő volt így a VB-re, a vízilabda Final Six-re, a Budapest Open-re és a nagy VB-re való felkészülésben. Azt mondta, hogy hát egyébként ilyenkor szoktak prémiumot fizetni, és lehetne jutalmazni a határidő előtt való teljesítményt, és mondtuk, hogy rendben van, mi meg fix költségvetéssel operáltunk, közpénzeket költünk, úgyhogy nincs prémium, tekintse megtiszteltetésnek, hogy ebben a feladatban részt vehetett. Ez most egy kicsit szigorúan hangzik, és azért el kell mondani, hogy elképesztő teljesítményt nyújtottak a kivitelezők és az építők, le a kalappal a generál kivitelező és minden alvállalkozó előtt, mert fantasztikus munkát végeztek.
Ki fogja üzemeltetni a Duna Arénát?
A budapesti sportlétesítményeket, állami sportlétesítményeket a NFM Fejlesztési Minisztérium kötelékében működő nemzeti sportközpontok működtetnek, és a verseny után, a verseny alatt a versenyszervező bizottság szervező cég, a FINA Budapest 2017 Kft. Működteti, és aztán a végső üzemeltetője ennek az NSK lesz.
Beszéljünk egy másik gigaberuházásról, nem túlzás ezt mondani, a Puskás Ferenc stadionról. Hol tart most ez a beruházás?
Ha a vizes VB-t lezárjuk, azért egy dolgot még hadd mondjak el, hogy az összefogás ügyben, tehát tényleg fontos volt a FINA törvény, minden párt egyetértett és gyorsító pályára tette a beruházást. Nagyon nagy köszönet illeti a mindennapos munkáért Angyalföld szocialista polgármesterét Tóth Józsefet, remekül tudtunk együtt dolgozni, Angyalföld is gyarapodik, és Tarlós Istvánt, a főváros főpolgármesterét, és mostanában, miután már nem elnöke a Magyar Úszó Szövetségnek, kevesebb szó esik róla, de ez a VB nem jöhetett volna Budapestre Gyárfás Tamás közreműködése nélkül, és az úszoda tervezésében is sokat segített. Abba hagyom, mert napestig tudnám sorolni, hogy kinek kell megköszönni, de azt hiszem, hogy ő hármukat érdemes volt megépíteni, és akkor lássuk a Puskást, majd megemlíteni.
És a Puskás építése jelenleg hol tart?
Hát tervek szerint halad, de azért még az elején vagyunk, ez egy hosszú út, ugye 2019 végére kell elkészülnie, zajlik az alapozás, cölöpözés a helyszínen, itt is egy nyílt közbeszerzés után megtörtént a szerződéskötés, és 19 végi határidővel zajlik a munka, nyilván majd azt gondolom, hogy néhány hónapot még kell arra várni, hogy ez egy látványosabb szakaszában ilyen, ahol kijöjjön a földből az épület, és elkezdjék felhúzni az építők a Puskás épületét, ami külső megjelenésében ez szándék volt, meg fogja idézni, emlékeztetni fog, fölidézi a régi Népstadiont, és hát el kell készülni 19 végére, és akkor ugye házigazdái lehetünk megint csak első alkalommal UEFA labdarúgó Európa bajnokságnak.
2020 nyarán.
2020 nyarán Budapesten rendezhetünk 4 mérkőzést, 3 csoportmeccset, ami azért fontos, mert az UEFA szabályai szerint, hogyha Magyarország újra kvalifikálna a 20-as EB-re, akkor a magyar válogatott az összes csoportmeccsét Budapesten játszaná. Képzeljük el, idézzük föl a tavaly nyarat, mekkora futballáz volt, amikor Franciaországban ugye elvertük az osztrákokat, Feröer döntetlen, Portugália döntetlen, aztán hagyjuk a belgákat, de óriási sikereket értek el a magyar focisták. Volt, akinek megadatott, nekem nem, hogy kijutott Franciaországba, többségi tévéken keresztül néztünk, szurkoltunk, de képzeljük el ezt, hogy mindez Budapesten történik, és itt szurkolhatunk 62-65 ezeren a Puskásban a magyaroknak, és egy 8-at döntőt is Budapest rendez az új Puskás stadionban.
Beszéljünk itt is a költségekről, hiszen nem kis tételről van szó.
Hát nem kis tételről van szó, azt tudjuk mondani, hogy nemzetközi összehasonlításban ez egy közepes költségű aréna, mi azt néztük, hogy összehasonlítottuk Nyugat, Kelet-Európában mennyire építettek mostanában stadiont, és ez egy közepes árfekvésű stadion lesz. Ugye az egyik szemünk sír a másik nevet, miért mondom ezt, hogy ma azért nem. Tehát annak, hogy Európában és Magyarországon is erős gazdasági növekedés van, Magyarország ugye az Európai Unió átlaga felett növekszik a gazdaság most már évek óta, a beruházások, most éppen a tegnap előtti adat, hogy 34%-kal bővültek ebben a negyed évben, ez nagyon jót tesz a magyar gazdaságnak, bevételeket hoz, munkahelyeket teremt, viszont van egy árdrágító hatása. Ma a magyar építőipari vállalkozók, a szakipari munkások, az alvállalkozók Európa szerte keresettek. Most nem arról beszélek, hogy vannak, akik mondjuk Londont vagy Németországot választják lakóhelyükül, mert úgy gondolják, hogy jobb lehetőségekhez jutnak, hanem a magyarországi cégek is nagyon sok megrendelést kapnak Nyugat-Európából, ami sajnos azzal jár, hogy egy bármilyen közbeszerzés vagy magyarországi beruházás esetén azt mondják, hogy oké, el tudom vállalni ezt a munkát, itthon vagyok, de hát érvényesítem azt az árszínvonalat, amit mondjuk Münchenben keresnék, mert választhatok egy müncheni meg egy budapesti munka között, nem vagyok a magam ellensége, ha azt az árszínvonalat tudom érvényesíteni, akkor elvállalom a budapesti munkát. Azt tudtuk csinálni, hogy tartottunk egy egész Európai Unióban meghirdetett nyílt közbeszerzést, és ezen az olcsóbb ajánlatot, a beérkezett ajánlatok közül kiválasztottuk, és akkor így alakult ki a Puskás árazása.
Mennyi lesz a maximális összeg, amennyiből megépülhet ez a stadion?
Hát itt ugye, ha jól emlékszem, most megmondom őszintén, Puskásból nem készültem, de 180 milliárd forint talán az a bruttó összeg, amiről a szerződés alá lett írva. Ennek megint egy jelentős része áfa, ez a teteje. 30 milliárd forint bankgaranciát kellett adnia a kivitelezőnek, tehát hogyha bármi hiba történik, a magyar állam teljesen egyoldalúan elmehet a bankba, és készpénzre válthat 30 milliárd forintnyi bankgaranciát. Napi 140 millió forint kötbért kell fizetnie, ha késik, tehát itt is egy nagyon szigorú szerződéssel igyekeztük körülbástyázni a közérdeket.
Mennyire fogják akár hétről hétre figyelni a haladást? Ugye itt nem szabad kicsúszni a határidőből, éppen az említett 2020-es foci EB miatt.
Nem is annyira vagyunk extrém helyzetben, mint a vizes világbajnokság idején, de azért itt is figyelni kell a határidőre. Azt gondolom, hogy...
És ez egy még nagyobb létesítmény, tegyük hozzá.
Ez egy nagyobb létesítmény, természetesen. Ugye 65 ezer ember fér majd be az új Puskásba, és nyilván nem csak lelátók meg sportpálya lesz benne, hanem egyébként lesz egy 2000 ezer fő befogadására alkalmas rendezvény és konferencia központ, nyilván a média munkatársaknak a szükséges létesítményei, tehát egy nagyon komoly, a legnagyobb magyarországi középület és a legnagyobb magyarországi, valaha volt legnagyobb építkezés, úgyhogy hát én a stábomtól hetente kérek jelentést, hogy éppen aktuálisan hogy állunk, és mindig végigbeszéljük, hogy van-e bármi nehézség, mire kell odafigyelni, tehát itt egy szigorú monitoring van.
Milyen további sportberuházások valósulhatnak meg a következő években?
Hát ugye a sport stratégiai ágazat Magyarországon azért, mert azt gondoljuk, hogy van néhány dolog, amit ma, ha nem is kizárólag, de leginkább a sport tud megtanítani, meghonosítani egy közösségben, tudja ránevelni a gyerekeket, ugye a küzdelem, tehát hogy az eredményhez kemény munkát kell végezni, hogy tiszteld a másikat, a csapatmunka, hogy vannak sikerek és vannak kudarcok, a kudarcok után fel lehet állni, és lehet tovább menni és újra nekifutni, és valójában a kudarcok is erősíteni tudnak bennünket, és hát az egészség, ugye az egészséges Magyarország érdekében is fontos az a testmozgás, ugye ezért vezettük be a napi testnevelés oktatást, és ezért is építünk sportolásra alkalmas infrastruktúrákat. Kevesebb szó esik róla, de nagyon fontos, hogy az NFM Sesták miniszter úr irányításával zajlik az tanúszodaépítési program, ami minden megye központban, kisebb vidéki városokban is tanúszodákat épít, hogy az úszásoktatás az valóban lefedhesse az egész országot. Biztos, hogy nagy hiány Budapesten most már évek óta, hogy nincs egy rendes atlétika versenypályánk.
Mikorra lehet?
Hát én azt hiszem, hogy a 2020-as évek elejére, közepére lehet. Ugye megvan ennek a helyszíne, tehát ez egy konkrét terv, hogy szeretnénk egy 12 000-es atlétikai stadiont, ami nagy világverseny idején 40 ezresre bővíthető, ideiglenes jelleggel. Szeretnénk a Rákóczi híd, Lágymányosi hídtől délre fekvő pesti, úgynevezett Vituki területen felépíteni egy nagy közparkkal együtt, sőt az sem titok, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség kérésére Gyulai Miklós vezeti az Atlétikai Szövetséget, támogatja a kormány azt, hogy az Atlétikai Szövetség megpályázza a 2023-as vagy 25-ös, ugye két évente van atlétikai világbajnokság, 23 vagy 25 kiadó legközelebb az atlétikai világbajnokságot, és ha fölépítjük a 12 ezres stadiont, akkor egy ideiglenes bővítéssel Budapest atlétikai VB-t rendezhetne. Ez egy, ha úgy tetszik, megint egy régi adósság, aztán egy kicsit, ha nem is szégyen, de talán furcsa, hogy itt van ez a fantasztikus város, itt van a fantasztikus folyónk, a Duna, és nincs egy rendes, megint csak rangos hazai és nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas evezős pálya. Ugye Budapesten Széchenyi óta nagyon erős evezős kultúra volt, ezt a kommunizmusban szétverték, mert egy ilyen polgári csökevénynek gondolták, de reneszánszát éli az evezős élet. Szeretnénk ugyancsak ott délen építeni Csepelen egy evezős centrumot, ami időnként hazai nemzetközi evezős versenyeket rendezhetne, úgyhogy terveink vannak.
A kajakkenu is beletartozik, vagy csak az evezés?
Hát a kajakkenu, nem, természetesen alkalmas lesz kajakkenu versenyekre is, de ez elsősorban egy evezős centrum. Jó, hogy mondja, 2019-ben lesz Budapesten, nem Budapesten, Magyarországon, Szeged-Matyéron, ahol ugye világkupa volt a hétvégén, 19-ben világbajnokság lesz. Ez a kajakkenuban a legnagyobb világbajnokság lesz, mert ugye olimpiát megelőző VB, ami kvalifikációs az olimpiára, jóval többen indulnak, mint magán az olimpián kajakkenuban. Tehát ez a legnagyobb kajakkenu verseny Szegeden megrendezzük 19-ben. Ehhez a Szegedi Matyéri Központ megint kap majd egy időről időre ráférő felújítást. Tehát unatkozni nem fogunk, épül Magyarország és gyarapodik Budapest, de nem csak Budapest.
A sportberuházásokon túl az egyéb önhöz tartozó beruházások hol tartanak jelenleg? itt a fővárosban?
Van két nagyon jelentős, szintén másképp, mint a sportberuházások, de a jövőről, a fiatalokról, Magyarország jövőjéről szól, hogy egyetemeket építünk. Zajlik gőzerővel a Ludovika Campuson, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek, ami ugye a köztisztviselők, közigazgatásban dolgozók képzését, a rendőrök képzését és a katonák képzését egyesíti ez az egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Ott az Orci Park teljes felújításával, zöld felületének megújításával megint csak egy a lakosság számára nyitott, megújult közpark lesz, sokkal jobb minőségű zöld felület közpark magából az Orci Parkból, és megépítjük ott, illetve a környezetében a Közszolgálati Egyetem központi oktatási épületét, kollégiumát, ott is lesz egy megint csak mindenki számára használható úszoda és sport tornacsarnok. Ezzel úgy látom, hogy nyugtával dicsérjük megint csak a napot, de jó esélyünk van rá, hogy a 18 szeptemberi tanévet már az egyetem szinte teljes egészében teljesen elkészítve, fölépítve ezt a kampuszt itt kezdje. Jól haladnak ott az Üllői út mellett az építkezések, és építjük a Design Egyetem kampuszát is, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem kampuszát is az Ugligetben, ami egy valódi 21. századi kortárs design központ és egyetemi kampusz lesz. Jövőre biztos, hogy az is elkészül.
Hol tart ez most nagyjából?
Hát időarányosan talán a felénél járunk a munkálatoknak. Több épületet már befejeztünk. A legnagyobb épület közbeszerzése talán a napokban fog megjelenni. Nyílt közbeszerzési kiírása. Úgyhogy én abban bízom, hogy jövőre ezt az építkezést is be tudjuk fejezni.
Ezek a különféle sport és nem sport jellegű beruházások összességében mennyire alakíthatják át Budapest képét?
Hát ugye itt 2010-ben Tarlós Istvánnal közösen nekiláthattunk Budapest építésének. Ott volt egy stratégiai döntés, ma már nehéz elképzelni, hál' Istennek annyira dinamikusan fejlődik a város, hogy azért 2010-ben a kormánynak, meg főpolgármester úrnak is a szakadék széléről kellett visszarántani a várost és az országot. Egy eladósodott gazdasági növekedés nélküli, kicsit kilátástalan állapotban vettük át az ország és a város irányítását. Nagyon fontos, hogy bár természetesen időről időre bizonyos, vagy érthetően talán, néha nem érthetően, néha meg érthetően bizonyos kormányzati szereplőknek vannak vitái Budapesttel, Tarlós főpolgármester úrral, de azért alapvetően ez egy nagyon erős szövetség, és polgármester úrral együtt építjük ezt a várost, és 2010 óta azt gondolom, hogy hát ha nem is mondom, hogy nem lehet ráismerni Budapestre, de azért azt hiszem, hogy persze sosem leszhetünk elégedettek a munkánkkal, mindig mindent lehet jobban csinálni, meg többet dolgozni, de azért mondjuk, ha valaki belegondol azt abba, hogy a 4-es metróról 20 évig csak beszéltek, és mindenféle kalamajkák történtek, és jellemezték a beruházást, és jött Tarlós István, befejezte, fölépítette, visszaszorította a multikat, szerződéseket a köz- és budapestiek számára módosította, és végre valahára befejezte, átadta a 4-es metrót, vagy ha ránézünk a Kossuth térre, már nem is emlékszünk, Kövér házelnök úr irányításával Vaxler Tamás munkáját dicséri, hogy teljesen újjászületett a nemzet parkolója volt szégyen szemre a parlament előtt, egy lebetonozott gépkocsikkal teli parkoló volt a város közepén, ebből sikerült a nemzet főterét egy zöld területtel tarkított, nagyon színvonalas kortárs közteret, a Ludovikát 70 év után újra meg tudtuk nyitni, fölépült a Fradi stadion, amit ugye a nemzeti stadionként is működik, amíg az új Puskás nincs kész, amit a építésének évében a világ legjobb új építésű stadionjának választott egy nemzetközi szervezet, a Budapesti Music Centrum, tehát nagyon sokan felújítottuk az Erkel színházat, újra megnyitotta kapuit, tehát kicsit számba venni is nehéz, a villamos hálózat megújult, tehát én azt gondolom, hogy Budapest jó pályán van, minden esélyünk megvan arra, hogy Budapest legkorszerűbb, legsikeresebb korszaka álljon előttünk, egy kicsit hasonló, mint a 19. század végi millennium, ezt lehet mintának tekinteni, még sok siker elé néz Budapest, ez a gyarapodó, gyönyörű város.
Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallották, A műsor elkészítésében Szabó Gergő, Fekete Szalóki Zoltán és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Az elmúlt 50 percben Fűrjes Balást, az egyes kiemelt fővárosi beruházásokért felelős kormánybiztost hallották. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető, Farkas Dávid.